Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Thank you. A hangtörténetek 159. epizódjával jelentkezünk 2026. április 11-én, a költészet napján. Amúgy is megszokhatták, kedves hallgatóink, drága barátaink, hogy mostanában a szokásosan erős zenei felhozatal mellett nagyobb teret engedünk az irodalmi, kultúrtörténeti és filozófiai kérdéseknek is. Reméljük, önök se bánják, ez ma sem lesz másként. És a már említett kiváló muzsika, ma is maradunk a rokoni vonalon két Haydn-nal és egyéb ínyencségekkel várjuk önöket ezen az estén is. Velünk van természetesen kedvenc zenész szerkesztőnk, dr. Szabó Attila, akivel ma telefonon keresztül vettük fel a kapcsolatot. Szervusz, kedves Attila, hogy vagytok?
Köszönöm szépen, jó estét kívánok, szervusz! Alessandro Piccinini egy tokkátáját és sakonyát hallottuk Rolf Lislevand nagyszerű előadásában, majd egy Anonymous-tól a Canarios című számot, a Hesperion 20 együttes előadásában, amit köszönásúan Jordi Savai vezet. Alessandro Piccininiről a múltkor már beszéltünk, de azért nagyon röviden összefoglalnám, hogy ő 2 évvel Shakespeare-t követően született 1566-ban, bolognai lantos volt, aki ilyen virtuózan játszhatott, és nagy improvizatív készséggel bírhatott, amit abban a 2 kötetnyi intavolatúra di liutóból is megállapíthatunk, amit hátrahagyott. Itt az intavolatúra a tabulatúrát jelenteni, ez pedig tudva levőleg a pengetős hangszerek számára használatos lejegyzési forma. Valószínűleg azt az állítását is komolyan kell vennünk, hogy ő alkotta volna meg a Arci liutót. Ez magyarul úgy jön neki, hogy íves lant vagy ívelt lant, valóban jellegzetes ívet vesz a nyaka ennek a hangszernek. Úgy is mondják ennek olaszul, hogy liutó attiorbato, vagyis teorbásított lant, ugyanis 3 hangszerről van szó, a nagyságuk sorrendjében közönséges lant, reneszánsz lant, akkor ez a bizonyos íves lant, és majd a legnagyobb a teorbán. Az íves lant meg a teorbán attól nagyobbak, hogy hosszabb a nyakuk, megnyújtott a nyak, és van nekik egy másodlagos kulcs szekrényük is megfelelő angoló kulcsokkal, mivel hogy jóval több húrjuk van, mint a normál lantnak, és a mély regiszterű basszus húrok kapcsolódnak a megnyújtott nyakrészhez. Így a teorba a hangterjedelme sokkal nagyobb, mint a hagyományos lanté, és az íves lanté is nagyobb. A barokban a teorbán az a basso continuo szólamcsoport részét is képezte, de elsősorban azért mégiscsak szóló hangszerként szerepelt. Következő zenénk Ignazio Albertini lesz. Neki egy démon szonátáját fogjuk hallani hegedűre és 2 basso continuo hangszerre, vagyis orgonára és teorbára. Ignazio Albertiniről jóformán semmi biztosat nem tudunk, talán Milánóban született, mindesetre Bécsben lett neves és elismert hegedűs. Annyit lehet tudni egy korabeli feljegyzés, hogy valamilyen nem megfelelő viselkedés mutatott egyszer egy püspökkel szemben. Nem tudjuk, hogy milyen természetű lehetett ez a kihágás. A másik adat pedig, ami biztos, amit napra pontosan biztosan tudunk, hogy 1685-ben Johann Sebastian Bach születésének évében leszúrták és meghalt. Amúgy zenésze volt Eleonora Gonzaga udvarának is, ugye 3. Ferdinánd német római császár feleségének. Itt most megjegyzem, hogy mi magyarok azért figyeljünk oda, meg kell különböztessük ezt az Eleonora Gonzágát. Az unokahúgától, ugyancsak Eleonora Gonzágától, aki 2. Ferdinánd felesége volt, ezáltal magyar királyné is volt. Annyit tennénk még ehhez a zenéhez hozzá, hogy meg lehet figyelni, hogy a hegedűs azért, aki jelen esetben Helene Schmidt, igencsak elő kell vegye a legjobb tudását. Thank you.
Albertini numero 1-es szonátáját hallgattuk, és Michael Haydn-nal folytatjuk.
Ő volt a Haydn fivérek közül a fiatalabb, 5 éve fiatalabb volt, mint bátyja Joseph Haydn. Róla is beszéltünk már, én jól emlékszem, Nagyvárad kapcsán, ugyanis Nagyvárad püspökének, híres kultúra teremtő és pártfogoló püspökének, Patacsics Ádámnak volt udvari zenésze. Vele érkezett Patacsics Ádámmal Nagyváradra 1760 tavaszán Michael Haydn, mint a püspöki zenekar karmestere, vagy lehet, hogy közismertebb nevén kappelmeistere. Várad után Salzburgba került Michael Haydn, ugyancsak egyházi udvarnak volt zenésze, és itt megismerkedett a Mozart családdal, személyesen a kicsi Wolfgang Amadeusszal, akire nagy hatással volt, ki lehet mutatni, hogy kicsi Mozart sokat tanult tőle. Múltkor is említettük, hogy kimutatható az is, hogy a Mozart requiem sok tekintetben igencsak hasonlít Michael Haydn egy requiemjéhez, amit Salzburgi korszakában írt. A Michael Haydn Ledus Serenade negyedik koncertino tételét a Virtuosi Saxonie, vagyis Szászország virtuózai zenekar játssza Ludwig Güttler vezényletével.
Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Thank you.
Michael Haydn szerenádja után jöjjön a Real Deal, hogy fogalmazzunk ilyen amerikaiasan, Joseph Haydn.
Egy Szémo zongora szonátáját fogjuk hallani, pontosabban második és harmadik tételét ennek. Egy kevésbé ismert, de nagyon jókezű japán zongorista nő előadásában, akit úgy hívnak, hogy Riko Fukuda, de mi magyarul nyugodtan mondhatjuk, hogy Fukuda Riko, ugyanis a japán azon nagyon kevés nyelvek egyike, aki a magyarral abban egyezik, hogy a családnév az első, a személynév pedig a második, a keresztnév a második.
És a pentaton skálában is hasonlítunk.
Hát abban is, igen. Viszont sok más nagyon fontos dologban sajnos nem.
Meddig tévedés? Tekintsük most a szókincs téves használatát, például ha valaki tonhalnak nevezi a fehérhúsú, rántani való tengeri halat, pedig az tőkehal. Középfültő gyulladásról beszél, pedig olyan nincs, csak középfül gyulladás. A más örök lakását pénzért használó szemét albérlőnek nevezi, pedig az bérlő. Ezeket besorolhatnánk a nem nyelvi tévedésekhez, a 2x2 az 5 félékhez, ám van egy különbség. Ezek széles körben elterjedtek, nem egyéni, hanem közösségi tévedések. Hazudni az egyén tud, a közösség nem. A közösség legfőjebb téved. De vajon meddig tévedés a közösségi tévedés? A nyelvek története során a szavak jelentése módosulhat. E módosulások gyakran tévedésként kezdődnek, és idő kérdése, hogy a tévedés címke mikor kerül le róluk, mikor válnak a művelt beszélők által is elfogadottá. A förmedvény szót például a 60-as évekig így használták. Jött a minisztériumból egy förmedvény, azaz egy fenyegető vagy kioktató tartalmú irat, amelyben a magasabb hivatal ráförmed az alacsonyabb szintűre. A förmedvény lehetett udvarias hangú és szépen fogalmazott. A szó nem a stílusára, hanem a céljára vonatkozott. Aztán a 70-es években elkezdték silányság, rossz minőségű alkotás értelemben használni, nyilván a förtelem szóval való keverés miatt, azaz tévedésből. Én még sokáig berzenkedtem, hogy tévesen használják, még félre is értettem, azt mondta valaki, a Fali Újságra kitettek egy förmedvényt. Én azt hittem, egy dörgedelmet, ő úgy értette, egy vacaki románt. Mint hogy azonban mára ez utóbbi jelentés vált általánossá, már nem mondhatjuk, hogy tévesen használják a förmedvény szót. Ugyanaz van az egyházfival is. Nekem még sekrestyés, templomszolga a jelentése, de ma már a legtöbben pap, lelkész értelemben használják, már pedig akkor ez a jelentése. A szavak azt jelentik, amire használják őket. Ezért a tévedés fogalma a nyelvben legfeljebb időleges lehet. Az egyén tévedésben maradhat, a nyelv nem. Ha egy ponttól kezdve a beszélők többsége tonhalnak, középfültőgyulladásnak, albérlőnek, förmedvénynek nevezi a kérdéses dolgot, akkor attól kezdve annak az a neve, és nem minősíthető többé tévedésnek. Ha nem így volna, akkor minden nyelv tele volna tévedéssel. Íme néhány példa, amely nyilvánvaló tévedésnek köszönheti létrejöttét, de ma már értelmetlen volna annak nevezni. A szlovén nyelvben, melynek beszélői 1918-ig Ausztria részeként éltek, Bécs neve Dunaj, mert az ilyen nevű számukra távoli folyónál fekszik. Oroszul a szendvics neve Butyerbrot, a német Butterbrot vajaskenyér szóból. Az amerikai benszülöttek neve számos nyelvben Indián. India nevéből, amellyel annak idején összetévesztették Amerikát. Az ókori gót nyelvben az ulbandus szót, a görög-latin elefántus szóból teve értelemben használták. Összetévesztették a két egzotikus állatot. A magyar ural ige jelentése ma dominál leigáz, pedig eredeti jelentése hódol, uraként tisztel volt. Vajon ezt most tévesen használjuk? Tanulságos története van a magyar kártya egyik színsorozata a tök nevének. Az eredeti névet név selle, azaz csengettyű. S ha jobban megnézzük, a kártyán látható zöld gömb csak ugyan nem tököt, hanem apró csengettyűt, csörgőt ábrázol. Amilyet bojtként szoktak ráfüggeszteni valamire, például lószerszámra. A császári és királyi hadseregben szolgáló magyarok német tudása azonban szerény volt, s a selle szónak csak a szlengben élő heregolyó, főleg lóé, valakinek a töke jelentését ismerték, és ezt magyarra szépen lefordították. Előfordul, hogy egy-egy ilyen köznyelvivé nemesült, standardizálódott tévedést hosszabb idő után egyszer csak lelepleznek, újra tévedésnek minősítenek, és a művelt használatból igyekeznek száműzni. A latinban az apa halála után született gyerek megnevezése posthumus, legutolsó volt, ám ezt a középkorban tévesen posthumusnak, földbetétel utáninak értették, és ezért beleírtak egy H betűt, posthumus. Aztán ez vált elfogadottá, s mindmáig így van a franciában, az angolban és részben a németben. A magyarban is évszázadokig H-val volt, apám, nagyapám posthumusnak írta és mondta, aztán a 20. század közepén valakik leleplezték ezt a hibát, és keresztül vitték, hogy a magyarban az eredeti latinnak megfelelő posthumus alakot használják. Az én konzervatív lelkem, amely mindig jobban szerette a tradíciót, a tévedésen alapulót is, mint az új művelt okoskodást, berzenkedik az ellen. Én ma is poszthumuszt mondok és írok is, ha meg tudom vívni harcomat a korrektorokkal.
képzeltem el a rendet, lelkem nem így honos, nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, aki alattomos. Sem népet, amely retteg, hogyha választ, szemét lesütve fontol, sanda választ és vidul a toroz. Felnőttem már, szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van, és lélek vagy agyag még nem vagyok, és nem oly becses az írhám, hogy érett fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel. Emberek nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk, míg vágyat érle, nem kartoték adat. Jöjj el, szabadság! Teszülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is enged szép, komoly fiadat. Attilát a költészet napja okán hallhattuk egy 1935-ös Levegőt című versének három strófáját hallottuk. Majd Karl Maria von Weber, nagyszerű német opera szerző, egy kevésbé ismert B-dur szimfóniával hallhattuk a harmadik scherzo tételt. Ennek a története nagyjából az lenne, hogy A fiatal Weber a lengyelországi Karlsruhe-ban, ott is van ugyanis egy Karlsruhe, Eugen von Württemberg herceg udvarához szegül, mint zenei intendáns, és nagyon rövid idő alatt írja meg összesen két szimfóniáját, amik aztán ott nem kerülnek előadásra, ugyanis közben szólnak a nápolyoni háborúk. Mindenesetre én ezt az első szimfóniát, és a másodikat is máskülön régóta, gyerekkorom óta ismerem, nekem nagyon tetszik, és nekem mondjam, hogy én minden kopta fejéből kihallom az opera szerzőt, tehát nagyon operásan szerkeszti meg ezeket a szimfóniákat. Ez az első szimfónia harmadik tétele pedig kifejezetten ötletes és bravúrosnak tűnik számomra. Jean-Jacques Kantorov, orosz zsidó származású francia egedűs és karmester, az, aki kísérte a Tapiola szimfóniettát. Eszterházy Péter mondta, egy kezén meg tudnál számolni Magyarország polgárait. Vagyis, hogy tulajdonképpen ilyen állat, hogy magyar polgár nincs is jóformán. Mert polgárnak lenni elsősorban kulturális kérdés, kevésbé gazdasági. Habitus, életmód, életfelfogás, műveltség, jó érzés és jó neveltség ügye, és nem vagyoni helyzet. Jachtok, Ferrarik, aranyozott márványvécék, budai és belvárosi paloták birtoklásának kérdése. Nádasdy Ádám polgár volt. Tehetős polgárművész családba született, közvetlenül a II. Világháború után, és többszörösen is szerencsésnek mondhatta magát. Operaénekes és opera rendező szülei nem kergették a hegedűvonóval az zongora körül, hogy már pedig édesfiam, belőled világhírű zenész faragunk, a fene-fené teszik is. Rá volt bízva, mennyire meghitt viszonyba akar kerülni az zongorával. Másfelől pedig, ami a szerencsét illeti, a bolsevik fogantatású proletár diktatúrában, amikor tényleg egy kézen meg lehetett számolni, hány polgár úszta meg börtön, vagyonelkobzás, kitelepítés, emigrációba vagy kollaborációba kényszerítés, derékba tört karrier és szakmai kényszerpályák nélkül a keletről ránk háromlott népi demokrácia áldását. Tehát az 50-60-as években a családnak sikerült megtartani a viszonylag magas életszínvonalat, és főleg a politikai üldöztetés szekírozás mentességet. Köszönhetően édesapja Nádasdy Kálmán nemzetközi, sőt világhírének, szakmai megbecsültségének. Nádasdy Ádám nyelvésznek tanult, nyelvész professzorá és költővé vált. Az angol és olasz nyelvet kevés angol és olasz anyanyelvű ismerhette olyan behatóan, mint ő. A német anyanyelve volt, könyveit forgatva pedig arra kellett rádöbbenjek, alig ha van jelentősebb élő vagy holt nyelv a föld hátán, amit ne ismerne sokkal alaposabban, mint átlag székely a román például. Több Shakespeare drámát és az antik isteni színjátékát is leforította a mai magyar nyelvre, de le a Dankbánt is, a Csongoris Tündét is, és az ember tragédiáját is, tulajdonképpen prózai átiratokat végezte el a mai magyar nyelvre, hogy hozzáférhetőbbé tegye a szélesebb olvasóközönség számára. Azt hallotta sok kollégájától eltérően, hogy a magyar nyelv az összes magyar nyelven beszélő ügye. És nem egy exkluzív klub, a magasan képzett nyelvtudósok elit kasztjának kizárólagos vadászbirtoka, akik appelláta nélkül kihirdetetik, mi a helyes és mi nem a nyelv dolgában.
Mit írt Homérosz? Semmit. Nem csak azért, mert vak volt, hanem elsősorban azért, mert a Krisztus előtti 8. században még nem volt olyan írásbeliség, hogy egy eposzt le lehetett volna írni. Ő szóban költött. Mégis azt mondjuk, Homérosz írta az Iliászt. Hazugság ez? Tévedés? Hiba? Egyik sem, ez metafora. Mivel az irodalmi alkotás többnyire írásban történik, az ír igét kiterjesztjük az alkotás más eseteire. A nyelv talán legfontosabb tulajdonsága, ez a metafora képesség, hogy könnyen ráhúz egy szót egy másik dologra, csúszkál ide-oda, mint valami nyughatatlan gumioptika, sokat lát, de nagyon nehezen tud valamit fókuszba hozni. A szaknyelvek éppen ezt csinálják, ezért olyan nehezek és természetellenesek. Mondjuk ki, a nyelv működésének alapja, hogy nem ismeri a tévedést. Ezért képes a világ bonyolultságát, végtelenségét letapogatni. Hogy aztán hol a határ a metafora, tévedés és hazugság között? Téves-e azt mondani, hogy nem tudtalak hívni, mert lemerültem, ha az illető, aki mondja, nem búvár?
Meghalt Nádasdy Ádám. Magyarország egyik legjelesebb és legbékésebb polgára, értelmiségie, tudós embere, művésze, Kossuth díj nélkülije. Az egymás iránt tanúsított megértés, tolerancia apostola, megértően kedvesen szigorú tanára, szabad szellem. Utolsó verses kötete, billeg a csónak, színet viseli, szállítsa hát lelkét az örökkévaló Elizium mezőkre, Debussy csónakja, az evezőknél Paul Lewis és Stephen Osborne.